Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 201. dicséretet énekeljük. Fennállva énekeljük a 201. dicséret első versét, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és negyedik verset. A 201. dicséret így kezdődik. Uram, kegyes indulatomban, ím teszem vallásom. Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom a 12. fejezet 22. versétől a 32. versig. Tanítványaihoz pedig így szólt: ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit egyetek, és testetek miatt, hogy mivel ruházkodjatok, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat, nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket, mennyivel többet értek ti a madaraknál. De aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár egy arasznyival is megnyújtani életkorát. Ha tehát a legcsekélyebbet sem tudjátok megtenni, miért aggódtok a többi miatt? Nézzétek meg a liliomokat, nem fonnak, nem is szőnek, de mondom nektek, hogy Salamon teljes díszében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kis hitűek. Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok, mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ezek is megadatnak nektek. Ne fejte kicsi nyáj, mert úgy látta jónak atyátok, hogy nektek adja az országot. Isten áldása legyen igének hallgatásán, megtartásán és szívünk befogadásán, ezért is imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük, hogy Te alkottál meg, Te teremtettél mindent, és Te együtt vagy az alkotásoddal, Te hordozod mindezt, hordozol minket, Te tartod életünket, sorsunkat kezedbe. Köszönjük neked, hogy gondoskodtál a mi megváltásunkról, hogy életünk visszataláljon a Te ölelésedbe, és elküldted értünk Jézust. Köszönjük neked, hogy a lélek által itt vagy velünk, itt vagy bennünk, hogy világosság vagy nekünk, hogy az élet vagy nekünk, akihez újra visszatérhetünk, akiből meríthetünk, aki felfrissíti, megújítja életünket. Köszönjük, hogy most is veled lehetünk, rád figyelhetünk. Teremts bennünk, kérlek, tiszta szíved, oldozd le rólunk vétkeinket, terheinket. Ajándékozz meg minket a Te szépségeddel, örömöddel, szabadságoddal, a Te lelkeddel. Amen. Kedves testvérek, az igehirdetés alapigéjét felolvasott igeszakaszból olvasom. Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok, mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ezek is megadatnak nektek. Ne féjte kicsi nyáj, mert úgy látta jónak atyátok, hogy nektek adja az országot. Eddig az írott ige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a kezdő bibliolvasóknak szoktak ajánlani egy módszert, amely alapján otthon is tudják olvasni a Bibliát, tudják tanulmányozni az igét. Ez a módszer abból áll, hogy olvassuk el figyelmesen, akár magunkban vagy hangosan, egyszer, kétszer, háromszor az adott bibliai szövegrészt, utána pedig kérdezzük meg magunktól, illetve a szövegtől, hogy mit mond ez a szövegrész Istenről, és mit mond nekem, mi az, amit én megtehetek. Hát most mi is ez alapján, a két szempont alapján nézzük meg ezt az igét. Először azt, hogy mit tudunk meg Jézustól, Istenről. Mit mond Istenről Jézus ebben a történetben? Az első az az, amit kiemelnék, hogy Isten tudja, ismeri a szükségleteinket. Isten tudja azt, hogy ember létünknek mik a legmélyebb vágyai, mik az alap szükségletei. Nem kell ezt neki bemutatni, tudja, hogy egyszerűen ezek betöltésére szükség van ahhoz, hogy normális emberi életet tudjunk élni. Tudja a ti atyátok, mire van szükségetek. Tudja a ti atyátok, hogy szükségetek van mindenre. Istennek erről az ismeretéről, beszél a zsidókhoz írt levél, ott azt olvassuk, hogy Jézus hozzánk hasonlóan ember volt, és emberség abban is megmutatkozott, hogy hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt. Ez azt jelenti, hogy ha ő ilyen szinten azonosult a mi ember voltunkkal, hogy még a kísértéseknek, akár az aggodalom, vagy ahogy szó szerint itt van a tépelődés kísértésének is ki volt téve, éppen ezért meg tudja érteni azokat, akik hozzá folyamodnak, és éppen ezért, mert meg tud érteni bennünket, mert ő is mindezt a saját bőrén átélte, ezért bizalommal járulhatunk ő hozzá. És még inkább igaz ez azóta, amióta tudjuk, hogy Isten Krisztusban emberré lett. Tehát Jézus nem csupán ember volt, hanem maga az örökkévaló, akit az egész mindenség sem tud befogadni, ő Jézusban emberré lett. És emberként itt élve az emberlét minden szélsőségét, minden hétköznapiságát, minden színét, minden oldalát megismerte. És miután kereszten is átélte az emberlét legnagyobb mélységét, pokolra szállásban is, nincs az emberlétnek olyan dimenziója, amit ő belülről az örökkévaló Jézusban ne élt volna át, ne ismerne, és éppen ezért ne tudna velünk együtt érezni. A 20. század egyik fontos teológiai felismerése volt egyébként, mivel a 20. században nagyon sok szörnyűség történt, világháborúk, népirtások, hogy Isten a szenvedésünktől nem távol van, hanem éppen azáltal, hogy Jézus Krisztus keresztjében is eljött közénk, és a Jézus Krisztus keresztjében is megélte belülről a legmélyebb elhagyatottságot, és sötétséget, és mélységet, éppen ezért nagyon mélyen együtt tud érezni azokkal, akik maguk szenvednek. Úgyhogy önmagában, ha már mi is ilyen helyzetben vagyunk, már ez vigasztaló tud lenni, hogy tudja a ti atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, tudja a ti atyátok, hogy mi az, amit ti megéltek ezekben a kiszolgáltatott helyzetekben. Aztán a másik, amit Jézus elmond, hogy Isten gondoskodik. Isten gondoskodó Isten. Ez abban mutatkozik meg, hogy Isten enni ad, és Isten öltöztet. Az egész teremtettséget, növényvilágot, állatvilágot, az emberekre is gondja van. Isten gondoskodó Isten, mondja Jézus az őt hallgató embereknek. És ez Jézus számára nem csak egy elmélet volt, vagy nem csak valami gyerekkorában a zsinagógából beszerzett tudás, hanem éppen a pusztai tartózkodása, közel 6-7-es pusztai tartózkodása adott számára egy olyan alaptapasztalatot, hogy ő maga is a saját bőrén átélte azt, hogy mit jelent az, amikor az ember közelében nincs meg a lehetőség arra, hogy az alapszükségleteink be legyenek töltve, hanem a sivatag közepén, éjszaka hidegben, nappal forróságban, állatok között, minimális ivóvízzel ellátva, minimális árnyékkal, minimális élelmiszerrel körülvéve, ami ott éppen megtalálható a pusztában, mit jelent ilyen körülmények között Isten gondoskodásában lenni 40 napon keresztül. Ez neki is egy olyan mély tapasztalatot adott Isten gondoskodásáról, ami azt üzente neki, hogy a legextrémebb helyzetekben is számíthatok rá az atyára, és gondja van rám. Nemrég autóban utazva hallgattam a rádiót, és így tekergettem a csatornákat, találok-e valami szimpatikus zenét, vagy adást, és valami katolikus rádiót fogott be a rádió, ahol egy riportot készítettek egy jezsuita atyával, akit arról kérdeztek, hogy mi vezette őt arra, hogy jezsuita szerzetes legyen. És beszélt erről, és mondta, hogy az ő kiképzésüknek, ami hát közel egy évtizedig eltart, tehát mielőtt így örök fogadalmat tesznek, van egy olyan része a kiképzésnek, hogy 21 napra el kell vonulniuk ilyen zarándoklatra, van ennek valami szép latin neve. Az a lényeg, hogy ez alatt a 21 nap alatt ki kell maguk elé tűzni ők egy célt, hogy hova mennek el, de úgy, ahogy az evangéliumban is olvassuk, nem vihetnek magukkal gyakorlatilag semmit. Nem vihetnek telefont, semmilyen kütyüt, nem vihetnek pénztárcát, nem vihetnek, nem szervezhetik le előre, hogy hol fognak megszállni. Gyakorlatilag annyi ruhát vihetnek magukkal, amennyi feltétlenül szükséges erre 21 napra. És napról napra teljesen kiszolgáltatva az emberek jó szándékának, jó indulatának, el kell jutniuk a 21 nap alatt a céljukhoz, úgyhogy nem tudják még előre, hogy hol fognak megszállni, mit fognak enni aznap. És ez a fiatal jezsuita atya elmondta, hogy neki éppen ezért volt nagyon jó ez a tapasztalat, amit egyébként az egész kiképzés alatt a legjobban várt, hogy pontosan ebben a fajta teljes kiszolgáltatottságban tapasztalta meg azt, hogy mégis mindennek ellenére teljesen üres kézzel, szervezetlenül is, soha nem volt üres a gyomra, mindig volt lehajtani a fejét, nem betegedett meg, tehát egyszerűen hordozva volt és megoldottak az életének az alapszükségletei, tudta teljesíteni a célját. És azt is mondta, hogy azért fontos ez számukra ez a kiképzés, mert a szerzetesi életük során ők kerülhetnek nagyon extrém helyzetekbe. Ugye ez nem az a szerzetes rend, akik bent vannak a kolostor négy falai között, hanem ők mindenhol ott vannak a világban. Tehát valóban kerülhetnek olyan extrém helyzetekbe, ahol nincs semmi, amihez nyúlhatnak. Viszont van egy ilyen tapasztalatuk, amelyben nagyon mélyen megtapasztalták a kiszolgáltatottságot, az Isten hagyatkozást és Isten gondoskodásának átélését, és ezek az extrém helyzetekben ez a nagyon elementáris tapasztalat segítségükre lehet. Tehát Isten gondoskodik. A harmadik pedig, amit Jézus mond, hogyha Isten ennyire jelen van, ennyire ismer, ennyire része az életünknek, gondoskodó szeretetében zajlik minden, akkor a legfőbb törekvésünk is arra kell, hogy irányuljon, hogy ő vele legyünk, hogy ő benne legyünk, hogy vele éljük meg a hétköznapokat, hogy a hétköznapi dolgok tevékenysége megélése során is ott legyen bennünk annak a tudata, a tapasztalata, tudatos megélése, hogy jelenlétében vagyunk, vele vagyunk. Jézus legfontosabb üzenete volt, mikor elkezdte a szolgálatát, hogy elközelített az Isten országa, egészen közel jött, test közelbe jött, térjetek meg, higgyetek az evangéliumban. Vagyis Isten itt van veletek, szerettiteket, forduljatok felé, forduljatok hozzá, adjátok neki magatokat, bízzátok rá magatokat. Jézus is azt mondja, keressétek először őt, az ő uralkodását, jelenlétét, szeretetét, és a többi mind ráadásul megadatik nektek. Ez az alapkapcsolódás, ez az alapbizalom, ráhagyatkozás legyen ott a mindennapjaitokban, mint egy prioritásként mindenek előtt és mindenek közben. Ez az, amit Jézus Istenről mond, és ebben az igében gyakorlati dolgok is vannak. Leginkább annak kapcsán emelném ezt ki, amit mint egy félreértésként szokott jelentkezni, úgyis nagyon sok félreértés kapcsolódik Jézusnak ehhez a tanításához. Mi mindent nem jelent, amiről ő beszélt? Az első nem jelenti azt, hogy ne dolgozzunk, ne gondoskodjunk a saját kenyérkeresetünkről. Ha megfigyeljük a növényvilágot, konkrétan növényeket, ha megfigyeljük például madarakat, akkor nyilvánvaló, hogy ők maguk sem csak ülnek tétlenül a fészkükben, és várják, hogy vele pottyanjon a kukac, meg a lepke, meg nem tudom mi, és a növény is megteszi azt, hogy beleereszti a gyökereit a földbe, hozzáadja magát a fotoszintézishez. Tehát az embernek is alapvető lehetősége, kötelessége, mindenféle képességeit, ha megteheti, használja azért, hogy gondoskodjon magáról. Talán bibliai igéket nem is kellene mondanom, de több helyen, ugye a Szentírás ezt magától értetődőnek tekinti, 6 napon át dolgozz, végezd mindenféle munkádat, a 7. nap az Istennek szentelt nyugalom nap. Vagy Pál apostol, a Tesszalonikai keresztényeknek írja, jól ismerjük ezt is, aki nem dolgozik, nem is egyék. Tehát mindez nem ment minket az alól fel, hogy képességeinket, lehetőségeinket ne használjuk ki arra, hogy gondoskodjunk magunkról. Nem is jelenti azt ez a tanítás, hogy ne gondoskodjunk másról. Hát könnyen következtettek arra némelyek, az egyház történet egyébként minden, egyház történetében egyébként minden variáció előfordult, hogy hát ha majd Isten gondoskodik, akkor én miért gondoskodjam a másik testvéremről? Az, hogy Isten gondoskodó, az nem zárja ki azt, hogyha én valakit látok, hogy rongyos ruhákban jár, vagy alultáplált, akkor a magam részéről ne tegyem meg azt, amit én megtehetek. Jézus ebben az evangéliumban is elmondja, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam, innom adtatok, beteg voltam, meglátogattatok, ruhátlan voltam, felruháztatok. Tehát magától értetődő dolog, hogy az Isten gondoskodása olykor és nagyon gyakran a mi lehetőségeinken, a mi segítségünk, szeretett szolgálatunk, odafigyelésünk által valósul meg. Ebben a világban egyébként, ha így jobban szétnézünk, belenézünk Kecskemét azon város részeibe, amelyet gyakran elkerülünk, a hírekbe pillantunk bele, hogy elemzéseket olvasunk a világ állapotáról, azt látjuk, hogy valóban tömeges méreteket ölt, sőt szinte a világ kétharmada gyakorlatilag alultáplált, rongyos ruhákban jár, a kisebbség birtokolja az anyagi, a gazdasági javak nagy részét, a többség pedig még az emberlét minimumát sem éri el az életszínvonalában. Hát Jézus tanításának van olyan etikai üzenete is, hogy az emberiségnek, a felelős pozíciókban lévőknek, és egyáltalán minden embernek arra kell törekednie, hogy a javaknak az igazságos elosztásán munkálkodjon. Ezt a labdát nem lehet visszadobni Istenre, hanem ami a mi felelősségünk ebben, azt nekünk kell megtennünk. És végül ez a tanítás nem jelenti azt, hogy egyszerűen az életben nem érhet minket baj, nem érhet próba, vagy éppen rossz. Attól, hogy Isten gondoskodó, tudja, mire van szükségünk, az éppen abban mutatkozik meg, hogy át kell élnünk az életnek a kiszolgáltatottságát, a fájdalmait, a próbáit, de éppen ezek között tapasztalhatjuk meg azt, hogy ő gondoskodó és ismer minket. Pál mondja azt a Filippiekhez írt levél végén, hogy be vagyok avatva mindenbe, be vagyok avatva a bőségbe, a szűkölködésbe, de megtanultam azt, hogy mind a bőségben, mind a szükségben elégedett legyek, mert mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. A kétségek között, a kiszolgáltatottságban, a próbatételekben is számíthatok Istenre, ha ő benne vagyok, ha ő benne élek, ő benne mozgok, ha ráhagyatkozom. Csendesedjünk most el, ebben a csendben egy kicsit emésszük az elhangzottakat, majd utána mondjuk el a magunk személyes imádságát, majd együtt imádkozzunk. Hálát adunk neked, Atyánk, azért, hogy közel vagy hozzánk, szeretsz, ismersz és gondoskodsz rólunk. Urunk, ajándékozz meg minket azzal a bizalommal, amelyre Jézus hív meg minket, és ajándékozz meg minket azzal a nagy lelkűséggel, amely benned van. Segíts, Urunk, hogy feléd is és embertársaink felé is megtegyük a magunkét. Bocsásd meg mindazt a fogyatékosságunkat, amely és gyengeségünket, amelyeket ebben tettünk, amikor nem adtuk meg neked, és nem éltünk a bizalom szabadságával, vagy éppen szűkmarkúak voltunk. Add meg, Urunk, azt is, hogy életünk képességeiből, lehetőségeiből ki tudjuk hozni mindazt, amit lehet, magunk és mások javára is, Köszönjük az ajándékaidat. Imádkozunk, Istenünk, a kiszolgáltatottságban, a fájdalmakban, a szenvedésekben lévőkért, a gyászolókért, a betegekért, a kórházban levőkért, a munkanélküliekért, munkát keresőkért, és a dolgozó emberekért és a fáradozókért. Imádkozunk, Istenünk, azokért, akik a szenvedést enyhítik a maguk képességei szakértelme szerint, a maguk társadalomban betöltött helyén és lehetőségei szerint. Imádkozunk a világ hatalmasaiért, befolyással bíróiért, akik rendszereket építenek, mozgatnak, döntéseikkel, sokféle eszközzel befolyást gyakorolnak százezrek, milliók életére. Urunk, irgalmaz rajtuk, irgalmaz a civil kezdeményezéseken, a kis emberek fontos döntésein, tettein. Áld meg, Urunk, a keresztényeket, hogy legyünk a Te követőid valóságosan. Áld meg ezt a kecskeméti református gyülekezetet, ennek tagjait, az itt lévőket, szeretteinket, munkánkat, életünket. Kérünk, Atyánk, Krisztusért hallgass meg minket, aki így tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Ne félj, te kicsi nyáj, mert úgy látta jónak a ti atyátok, hogy nektek adja az ő országát. Mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istenünk, Atyánk szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen. Kedves testvérek, helyünket foglaljuk el. Hirdetem a kedves gyülekezetnek, hogy jövő vasárnap itt a templomban minden kecskeméti istentiszteleten úrvacsora osztás lesz. Ezt megelőzően csütörtökön, pénteken, szombaton itt a templomban 18 órakor bűnbánati igehirdetés és sorozatot tartunk. Szeretettel hívjuk a testvéreket. Hirdető lapokat találunk a kijáratoknál, vigyünk magunkkal. A hirdetések közül kiemelném azt, hogy ahogy arról értesülhettünk, a Széchenyi városi úgymond panelmisszió javára a város egy ingatlant ajánlott föl, ennek a felújítási munkái megkezdődnek. Ha valaki kifejezetten céladományt szeretne adni, akkor erre a célra köszönettel vesszük az adományt. A nyári befőzések alkalmával a diakóni központ munkatársai kérik a testvéreket, hogy mindenféle befőttel, savanyúsággal, kompóttal támogassák a rászorulókat. A lelkész hivatalba vagy a diakóni központba le lehet adni ezeket az üvegeket. És egy idős asszony testvérünk albérletet keres augusztus közepétől. Ha valaki tud ilyen lehetőségről, akkor a hirdetőlapon megtalált telefonszámon jelezheti ennek az asszony testvérünknek. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk pedig a 277. dicséret. Mindvégig énekeljük el a 277. dicséretet. Gondviselő jó atyám vagy, ó, én édes Istenem.